Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És akkor jött a tenkes kapitány, aki oda csap, hol sanyargatni lát. Ezt most nem éneklem, mert abból médiatörténeti botrány kerekedne, de megpróbáltam valahogy bevezetni a mai témánkat, ugyanis évfordulója van a Fenty filmnek, 55 esztendeje kezdték el forgatni. Nekem megvan műsoros DVD kazettel, és már nem tudom hányszor néztem végig az egészet.
Tényleg.
Igen. Katona Csaba történész van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
Hát az, hogy valamiből sláger születik, vagy ének, vagy zeneszám születik, az azt jelenti, hogy azt szeretik az emberek. Gondoljunk csak a Sandokánnak a megzenésítésére a Nauton Família által, az is egy ilyen népszerű sorozat volt, de hát ugye a Tenkes kapitányából is lett egy pop sláger.
Lehet bizony, és ugye ez még csak nem is az volt, hogy egy külföldi számot fordítottak úgymond magyarra, aminek egyébként szerintem az egyik legérdekesebb példája a történetesnek. Volt egyszer egy Vodnyugodt főcím zenéjét, amit elénekelt Zárai János, és azt gondolom nem kellett volna, de ez egy más kérdés.
Ne, te jó Isten!
Ez kimaradt nekem, de
ez nekem is kimaradt, de rá fogunk keresni. Igen,
külön javaslom a szöveget, a megölte őt a Vodnyugodt és hasonló tételekkel.
Hát ez akár az én himnuszom is lehet, ne lehet, hogy most így segítette rajtam. No! Mit lehet tudni a Tenkes kapitányáról? Ki volt a megrendelő? Miért pont ez a téma? Mennyire valós ez történelmileg, hogy volt a Tenkesben egy kuruc ellenállás is?
Az sem ennyire. Szóval, ha nagyon az elejétől kezdjük, akkor ma már azt gondolom, hogy nem különösebben meglepetés, ha azt mondjuk, hogy a Rákóczi-féle mozgalmat azt nem annyira szabadsághoznak lehet nevezni, mint inkább, ahogy említettem, mozgalomnak, és sokkal jobban írja le egy modern kifejezés, amit polgárháborúnak hívunk. Ez alatt azt értem, hogy korán sem úgy nézett ki a dolog, hogy a magyarok alias kurucok küzdöttek az osztrákok alias labancok ellen, hanem hát az ország igencsak megosztott volt ebben a tekintetben, a Dunántúlon a kurucok finoman fogalmazva nem voltak különösebben népszerűek. De ebben nem lássunk semmi meglepőt, vagy hazárulást, vagy ilyesmit, hanem hát általában arról van szó, hogyha egy adott területen megjelennek az ellenséges csapatok, amik lehet feldúlnak, amik lehet elvisznek, akkor azokat nem szokták szeretni, és ebben lássuk be semmi meglepő nincsen. Konkrétan Pécs környékén nem igazán volt erős kuruc mozgalom. Hát éppenséggel jártak a kurucok Pécsen, mondjuk 1704-ben felgyújtották a várost, így a levéltárát is, aminek köszönhetően idézőjelben nincs meg Pécsváros középkori oklevéltára, és így tovább, és így tovább. Tehát maradjunk annyiban, hogy a történet picinkét megszépít.
A történész is értettség is beszél belőled, a levéltárak nagy kutatójaként, én ezt azért értem.
Csúnya kurucok!
Az a helyzet, hogy sajnos a hadakozó csapatok azok így láttak mindig mindenkivel, ezt ezzel nem mondom újat. Na de, hogyan készült ez a film? Ugye azt pontosan lehet tudni, hogy ugye a 45 utáni rendszerben vagyunk, ahol minden létező fegyveres mozgalom, vagy Habsburg ellenes felkelés, vagy függetlenségi mozgalmat igyekeztek egyfajta kommunista előképnek beállítani, tehát a szegény nép küzdelme a gazdagok ellen, és ez kapott mindig egy ilyen kis nacionalista felhangot, hogy a magyarok a idegenek ellen. A magyar televízió volt a megrendelő, de hát ebben semmi meglepő nincsen, vagyis a magyar állam, és egy nagyon népszerű témát dolgoztak föl, mert azért a Rákóczi-féle szabadságharcnak azért megvan a maga legendája, nem is ok nélkül, tehát ezt tudjuk, hogy nem ők teremtettek belőle legendát, hanem ez létezett és létezik a mai napig is, és azt kell mondjam, hogy sikerült egy roppant szórakoztató filmet készíteniük. Uh-huh. Mert most bele lehet menni, hogy anatómiailag szétszedjük, hogy mi mekkora hülyeségek vannak benne, egészen odáig, hogy van az élet, amikor a várfalon fölbukkanó labancok kezéből, Isten tudja hány méterről kilövik a fákját.
Jaj, az a kedvencem! Hát ezek a muskéták, ezek olyan pontatlanok voltak, és ráadásul a használójukra majdnem olyan veszélyesek voltak, mint az ellenfél.
Majdnem veszélyesen.
És ráadásul azok ilyen közelharc fegyverek voltak akkoriban, nem?
Hogyne, azt egyszer elsütötték, aztán a kis szerencsére nem robbant föl, és nem szakította a kezét annak, aki elsütötte, eltalált valamit, avagy nem, majd megfordította, és az
és
a jó kis
témberetes
végével. Pontosan. Tehát bele lehet menni ilyenekbe, de alapvetően azért ne felejtsük el, hogy ez egy ifjúsági szórakoztató sorozat volt. Kapott egy jó adag ideológiát természetesen, tehát ahogy ezt már említettem. De hát azt gondolom, hogy a gyerekek körében nem az volt a lényeg, hogy itt a feltétlenül a leghitelesebb történeti háttér legyen benne, és a felnőtt fejjel is szórakoztató akárhogy nézzük. És itt kiemelném, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, mindazoknak a kiváló embereknek a munkáját, akik ebben dolgoztak. Hát kezdjük mindjárt ott, hogy amit kevesebben szoktak megemlíteni, de én nagyon fontosnak tartom, ez Vujis Isti Hamér személye, ő a zeneszerzői, aki ezt a máig roppan népszerű zenét megalkotta. Hát szegény Vujis Isti Pomázon született, szerb anyanyelvű volt, és ez kevésbé ismert róla, hogy hát 50 évesen volt még, amikor Prágából Damaszkuszba utazva, a Csehszlovák légitársaság gépe fölrobbant, és szegény a repülő szerencsétlenség áldozata lett. És vesztettük előtt nagyon, nagyon hamar. De hát elsőlegesen a színészekre helyezném a hangsúlyt. Hát kezdjük mindjárt Bente Ferenccel, ugye, a kapitány. Tehát őt azért szeretném kiemelni, mert nemrég volt a halálánk az évforduló, ugye 2006. július 30-án halt meg, és hát egyik azoknak a színészeknek, akik több szerepben is legendássá váltak, ezt ugye meg szokott esni egy színésszel, hogy beleragad egy szerepbe.
Igen, Taki bácsira gondolsz szerintem.
Igen, na most ő lett Taki bácsi, és akkor hozzáteszem, hogy van még egy harmadik is, ez pedig az pedig a Szabó családban vitt rádiójátékos szerepe.
Ja, persze, ugye, igen.
Bizonyám, tehát illetve hozzáteszem, nekem van egy személyes kedvenc, csak egy fél mondat erejéig, mert hiszen nem erről beszélgetünk, most ez a 1983-ban vagy 84-ben készült Jobb lázadás a című film, ahol egy 40-es években egy zsidót alakít, akit örökbefogadott a feleségével egy keresztény kisfiút, és azt a drámát, ahogy készülnek arról, hogy tudják, hogy milyen sors vár rájuk, és igyekeznek előkészíteni a kisfiú sorsát, hiszen ők nem fogják elvinni, hogy mi lesz vele, ha őket elviszik. Ezt a filmet, ezt Oscarra jelölték konkrétan.
Ez igen, zseniális film, igen.
Egy csodálatos alkotás. Na de hát itt viszont azt gondolom, hogy maga a Zente Ferenci brillírozott ugye, a többiekkel együtt. Külön kiemelni Mungvári Lászlót, aki Báró Ébesnél Egbert ezredest alakította, és hát Lencsei Mariant, aki itt karakterszerepet kapott. Tehát itt nem a szép kislányt játszotta.
Hanem azt a kicsit együgyű, kicsit ilyen affektáló, ilyen úrjelent, aki halálra unja magát a vidéki, vagy hát az akkori Magyarországon, ugye a osztrák urbanizációhoz képest ott szenved egyfolytában, és hisztizik egyfolytában.
Tehát lehetősége volt arra, hogy karaktert alakítson, és ne csak sikoltozzon meg, azt várja, hogy valaki megmentse, vagy valami hasonló, és hát ebben azt gondolom, hogy egész jó ki tudott teljesedni, és hát szerintem sokat elmond a forgatás hangulatáról. Tehát van egy-két nagyon jó történet ezzel kapcsolatban. Van az a jelenet, amikor a Siklósi fürdőbe, ugye a fürdőmesternek öltözött a kapitány megdobálja a
igen, kenjük a nemes iszapot a jobb kezünkkel a bal vállunkra. Mondom, tudok mindent, mert vagy 50-szer láttam.
Hát szerintem ez nemzedéki.
Igen.
Idézőjelben betegség, hogy ez velünk így megesett. És hát itt volt történt az a dolog, hogy csoki pudinggal helyettesítették az iszapot. És hát a stáb elmondása szerint Ungvári László annyira szerette a csoki pudingot, hogy a szájával állandóan utána kapott, és többször le kellett forgatni a jelenetet, hogy ott dobálózták. De hát a legnagyobb trükk, és szerintem ez egészen kuriózum ennek a filmnek az az, hogy hívják a labancokat, akik egyébként remekül elbeszélgetnek magyar nyelven a
labancokkal. Néha ilyen osztrák, vagy ilyen német szavakban vannak benne, de akkor ilyen osztrák-német keverék, vagy osztrák-magyar keverék nyelven beszélnek, az
is. Belekevertek egy-két német szót valóban. Hát a neveket honnan vették? Hát egy-két kivétellel, ilyen például Eberstein ezredes, vagy a Bruckenbacher kapitány, aki a Bazilvider Zoltán alakított, egész egyszerűen a magyar színészeknek a nevét forgatták ki. Tehát Ritpek mesterlövészt, őt Patrick József alakította, megfordították a nevét. A másik mesterlövész, Fogeller, az Madaras József, tehát lefordították németre a Madarast. Viszterit főhadnagy Besztercei Pál, Kivéri Ervin alakította Erviner szakaszvezetőt, és még hosszan lehetne sorolni ki mindenki, hát Kamberes főhadnagyot Kamarás Gyula, és így tovább. Tehát tulajdonképpen a színészek nevével kezdtek el játszadozni, amikor megalkották a laboncok neveit, és ugye például a Petriket megfordítani a Ritpeknek az egész csehese hangot.
Aha, igen. Tudod, mi érdekel még, hogy az íróról mit lehet tudni, mert nekem megvan könyvbe is, meg lehetett venni ifjúsági regényben Őrsi Ferenc, a tenkes kapitánya.
De az fordítva volt, ugye?
De ez hogy volt? Tehát, hogy ő írt egy regényt, amit megfilmesítettek, vagy a film sorozat sikerén felbúzdulva jelentették meg könyvbe is? Mert ezt nem tudtam eldönteni. Mert kísértetiesen hasonló a kettő.
Hát nem véletlenül hasonló a kettő, de eredményben forgatókönyvíró volt. Tehát ezt ne felejtsük el. És a regény az ennek nyomán született meg. Tehát maga a regény 1967-ben jelent meg. Uh-huh. Úgyhogy a film nyomán született meg az az ötlet, hogy írják meg. Ez bizonyítja egyébként az is, amit említettem, hogy a színészek nevei, a megfordított nevei, kiforgatott nevei visszaköszönnek a regényben is. Tehát ugye először a filmhez találták ki ezt az egészet, a karaktereket. Úgy írta meg a regényt. Öt kell róla tudni, hogy Barcsi születési volt, tehát Somogy megyei 1927-ben született, és 1994-ben halt meg. A tökében a legismertebb műve a tenkés kapitánya. A második világháborúban megjárta a frontot, hadifogságba került, és hát tulajdonképpen 45 után indult az ő igazi pályája. A Pécsi Rádiónál dolgozott 1954-től, majd a Dunántúl című folyóirat már volt újságíró, és 57-től pedig a Pécsi Nemzeti Színház segédrendezője, dramaturgia, és később pedig bekerült 63-tól a Magyar Televízió szerkesztőségébe, és dolgozott a Pajtás című folyóiratnál is. Uh-huh. Tehát egy elég változatos pálya van mögötte. Ugye ez a film tette ismerté a nevét, illetve a regény. Az már a korabeli magyar társadalom és történelem sajátos, hát mondjuk úgy sajátosan szomorú eleme, hogy 1960 és 71 között pedig az Állambiztonsági Szolgálat számára jelentéseket írt, mint hát azt mások is megtették, és az ember ilyenkor egy picit megrendül, amikor van egy olyan dolog, amiért rajong fiatalom, és akkor elkezdi így megnézni a közelébe álló személyeket, és belefut egy olyan dologba, ami megzavarja a komfortérzetét.
Igen, Csaba, de ehhez kapcsolatban... Igen, amúgy is meg akartam kérdezni, hogy kinek az ötlete volt ez, ugye a Magyar Televízió első komoly film sorozata, hogy kinek az ötlete volt, és milyen ideológiai háttér elvárások voltak ezzel kapcsolatosan, a keletkezésének a történetéről tudsz
meg
mondani.
Meg célt értek-e?
A döntés, tehát, hogy
abszolút siker volt, tehát egyértelműen elismeréssel fogadta a közvélemény, meg maga a megrendelő is?
Abszolút. Kinek a fejében született meg, azt nem tudom konkrétan. Ami viszont biztos, hogy volt igény arra, hogy az első hazai gyártású sorozat, tehát egy ilyen nagy történelmi sorozatot csináljanak. Nyilván a kassza az némiképp szűkös volt, mert például az elején a csatajelenetek egy részét a Rákóczi hadnagyjából vették át a korábbi filmben, ugye ne kelljen újra forgatni sok statisztában mindennel. De ezzel együtt, ami biztosnak nevezhető ideológiai üzenet természetesen volt. Hát egyrészt egy szórakoztató filmet akartak, de másfelől pedig, amiről már itt a beszélgetés elején is megemlékeztünk, hogy jelenítsük meg ezt, hogy a magyar nép, a magyarok, a szegények, azok hogyan harcoltak, az arisztokraták, a bárók, az idegenek, sőt az árulók ellen, hiszen visszatérő figurája, nem egy ilyet találunk, az áruló, hát a Dudva György kocsmárosra gondoljunk például, ugye? A filmben, vagy kompóra, tehát olyan emberekre, akik megpróbálják a magyarokat kijátszani, viszont bomba siker volt. Tehát, sőt, megkockáztatom, talán még indokolatlan is a múlt évű használata, hiszen miután levetítették a filmet, ugye újra és újra és újra és újra el kellett játszani, de nem tudok felidézni olyan nyarat kölyökkoromból vagy tinikoromból, hogy ne játszották volna a tenkés kapitányát.
Igen.
Tehát egy ilyen több nemzedéken átívelő sikertörténet, és aztán gondoljunk abba bele, hogy tulajdonképpen ezzel megadta a mintát, hiszen zsinórban születtek aztán a különféle történelmi sorozatok, voltak ezek között ugye hosszabbak, rövidebbek, de gondoljunk Princre, a Katonára, Egy óra múlva itt vagyok, és még hosszan sorolhatnám, vagy akár az olyan klasszikus jókai feldolgozásokra is, mint mondjuk a Névtelen vár. Tehát ez tulajdonképpen elindította a Magyar Televíziót egy olyan irányba, hogy érdemes belemenni történeti tárgyusorozatokba.
A másik nagy kedvencem a történelmi sorozatok forgatását kifigurázó Gyula Vitéz télen-nyáron. Hát az fetreng az ember a röhögéstől rajta, ahogy ugye egy egyszerű munkás emberből filmsztárt csinálnak, ugye ő lesz a Koncz Gábor által megformált Gyula Vitéz, és a nők bomlanak utána, azt is érdemes azért megnézni. Ez egy kicsit talán a Tenkesnek is a paródiája valahol.
Hát hogyne, ugye, és ez nagyon szépen mutatja, hogy azért a művészvilág reflektált rögtön a saját dolgaira, és ilyen kellően körbetükröt állítva elé, és hát ez ugye máshol is működött, mert gondoljunk csak a Rózsa Sándor sorozatra, és itt már beszélgettünk róla, hogy hát a Hofi mekkorát alakított a paródiájával.
Igen, igen.
Ugye, hogyha ezeket összerakjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen értelemben azért a 60-as, 70-es évek, az megkockáztatom, a magyar film egyik aranykora volt, talán 80-as évek elmenőleg. Azt tapasztalom, hogyha ilyen sorozatokat vetítenek, mint ha mondjuk egy egyszerű példa, mondjuk a Névtelen vár, vagy a Fekete város. Uh-huh. A mai napig rengeteg ember tud a szöget. Kit azért, mert emlékként tekinti meg, de láttam olyat bizony, hogy az egészen fiatalok is ott ülnek. A Tenkes kapitány esetében talán most kezd erodálódni a film, tehát a mostani nemzedékeknél.
Úgyis divatja van a remékeknek, csinálhatnánk belőle egy jó kis reméket.
Hát megpróbáltam elképzelni, hogy mondjuk Stolgóci belovagol, mint a Tenkes kapitánya. Erre már, ha jól tudom, volt példa a színházi előadásom.
Igen.
Én azért maradnék Zente Ferencnél ebben a tekintetben, de ki tudja, lehet ebből csinálni egyébként.
Köszönjük szépen, Csaba, és akkor egyszer, ha megint szabadidős programon találkozunk, akkor kipróbáljuk, hogy hogyan kell hátra kötött kézzel bort inni, oké?
az a minimum.
Ami Eke Máténak úgy ment, és mi is kísérleteztünk vele elég sokat.
Nekem még egy karikásom is volt kölyökkoromban, én bugajokabb akartam lenni, próbálkoztam, maradjunk ennyiben.
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm.
Szervusz, minden jót! Katona Csaba történésszel idéztük fel, az 55 éve ezelőtt kezdték forgatni a Tenkes kapitányát, úgyhogy a sorozat érdekességeiről beszélgettünk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.